Jó estét kívánok, ez itt a Somos a Pályán című műsor, szombaton 7 óra van, amikor önök látják ezt a műsort, a felvétel időpontja viszont péntek délelőtt nagyjából 10:30 tájéka. Ami belefér az adásba, az, ez az időpont előtt vált nyilvánossá, úgyhogy Lantos Mihállyal, aki tanulástechnikai vagy módszertani szakember, illetve Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató, mindjárt mondom a pontos titulust, vezető kutatója. Jó estét kívánok, illetve itt van velünk Pulai András, aki a Publikus Intézet ügyvezetője és stratégiai igazgatója, valamint Zsolt Péter, szociológus, szociálpszichológus, politika elemző, nem mondom, hogy politikai, hanem politika elemző. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, itt vannak. Minden esetre érdekes kérdésekkel állunk szemben, hiszen lehet, hogy a nézők többet tudnak annál, mint amit most mi összefoglalunk, de Pakson például legfrissebb hírek szerint találkozott délelőtt az összes pártelnök Orbán Viktorral együtt, amennyiben oda elment Orbán Viktor, minden esetre péntek délben ennyit tudunk.
Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban van, rövidesen a második bárka is megérkezik, írja friss Facebook posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése már megtörtént, az utak kialakítása folyamatban van. A kövek beborítása pedig elkezdődött a mérnökök által készített tervek alapján. A kormányfő kijelentette, a bal parton a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depó kialakítását, és már ma megkezdődik azon az oldalon is a műtárgy építése. Hozzátette, első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. Jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter.
Néhány háttérinformációt a nézőknek még adok, mert azt lehet tudni, hogy Paks és Duna-Szent Benedek között épül ez a fenékküszöb, és hogy ugye a két lesülyeztett bárka tele megrakott kő társaságában ugye azért szorítja fel majd a vizet, hogy a víz az tulajdonképpen lehűtse a Paks még működő turbináit, ahogy én Aszódi Attilával hallottam a háttérműsort. Lehet, hogy nagyon szakszerűtlen volt, amit elmondok, de minden esetre 145 ezer köbméter kő beépítéséről beszélt a miniszterelnök egy sajtótájékoztatóján, ezt én átszámoltam. Ez nagyjából 1,6-1,8 tonna per köbméterrel számolva 232 ezer tonna, ami egynegyed millió tonna kőről beszélünk. Ehhez képest értelmezendő az, hogy a Market építő ZRT adott 10 ezer tonna követ, vagy ad, ugye oda szállít, ezt felajánlotta. Itt tartunk most, mi a ti meglátásotok, hogy ez önöké?
Én egy kicsit bíztam benne, hogy Balatonra, mint egységre számolod át a követ, ezt még a műsor végéig meg tudod tenni, mert az, amit igazán értenek az emberek, hogy fél balatonnyi, nem tudom mennyi, nem számoltam ki, fél balatonnyi kő megy bele a Dunába, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy itt, hát ez a történelmi esemény. Ugye a rendszerváltásnak az egyik fontos eseménye a Bős-Nagymarosi erőműnek, legalábbis annak a magyar részének a megtorpedózása, és azóta lényegében nem épült magyarországi nagyvízen semmilyen vízi létesítmény, nem vagyok én se terület szakértője, de...
Hú, András, politikai... emlékezz vissza, bocsánat, hogy ne felejtsd szabad, hogy a szocialistáknál volt a fenékküszöb lobby, tudod?
Igen.
Nem Csók Jánossal az élet.
Volt, bizony. Igen, abszolút. És nyilván nem törtek át, mert akkor még ugye a rendszerváltáskor ugye az SZDSZ, a Fidesz, meg a mostanában az ilyen kemény zöld áramlatokhoz tartozó szakemberek voltak azok, akik ezt az ügyet vitték. Egy részük nyilván szakmailag, más részük pedig nyilván inkább politikailag, ők voltak többségben. Az érdemben hozzájárult a rendszerváltáshoz, és egy ilyen antipolitikai-politikai rendezvényhalmot tudott belőle csinálni. De ennek lett egy ilyen kellemetlen mellékkövetkezménye, hogy 36 évig nem lehetett Magyarországon semmiféle vízművet építeni, maximum csak ilyen eldugott helyeken, ahol senki nem vette észre. Ezt a Dunán ugye nem lehet megépíteni, hogy senki se vegye észre. És hát úgy tűnik, hogy a kormányzatnak sikerül, meg a Magyar Péternek sikerül, és taktikailag Elvileg ezt úgy csinálta, ahogy ezt egyébként szerintem egy ilyenhez egyedül lehet csinálni, hogy bejelentette, hogy hát akkor most már mennek be a kövek a Dunába, és az engedélyezés az párhuzamosan zajlik, és ott van 4 bárka, és köszönjük a hozzájárulást. Tehát szerintem ez politikailag és kommunikációsan egy jól összerakott történet volt, és még egy dolgot hadd hozzak ide, hogy valójában ilyen kockázatos lépéseket akkor lehet csinálni, amikor van egy válsághelyzet, mert a válsághelyzetben a legalább választópolgároknak a valóságérzékelése, illetve az adott ügyhöz való viszonyuk az érdemben megváltozik. Van ilyen transformatív pillanat, ilyenkor azt szokták mondani, és ez szerintem az, tehát hogy mikor, ha nem egy ilyen krízis helyzetben lehet egy ilyen lépést meglépni. Én nem gondolom azt, hogy ezt bármikor tervezte volna bárki, nem gondolom azt, hogy bármilyen programban ez valaha meg lett volna, de azt hiszem egy 36 éves, vagy nem tudom, majdnem 40 éves vitát döntött el ezzel a kormányzat, elég hatékony, azt kell, hogy mondjam.
Okay, csak én azt gondolom, hogy ez nem Magyar Péternek köszönhető, illetve hát a megoldás, vagy legalábbis a megoldás keresés igen, viszont most a Dunai vízlépcső kérdésére visszatérve, ez egy forró krumpli volt valóban az elmúlt 30 nem tudom hány évben a magyar politikában, most viszont megint csak a helyzet az, ami meghozta a lehetőséget a megoldásra, hiszen gondolj bele, hogy előtte most már hetekkel ugye megkérték a lakosságot meg a szolgáltatókat, hogy csökkentsék az energia. Tehát, hogy valahogy úgy érzi a lakosság, hogy most össze kell fognunk, és nem abban az értelemben, ahogy mondjuk Orbán Viktor korábban értelmezte, hogy fogjunk össze, és akkor majd ő megmondja, hogy mi történjen. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy azért 2015-ben, tehát amikor a Paks 2 beruházás fölmerült, már akkor számoltak azzal, hogy és mi van akkor, hogyha a Dunának alacsony lesz a vízszintje. Ettől függetlenül én azért nem menteném föl a 16 év Fidesz kormányzást ez alól, hiszen pontosan tudták, hogy ez a probléma, és gyakorlatilag nem tettek semmit.
Ennek hát én nem, hogy nem menteném föl, kimondottan vádolom őket azzal, hogy ebben a kérdésben nem léptek semmi érdemit, abszolút.
Viszont nekem van egy kérdésem, ami szöket ütött a fejembe, hogy én úgy tudom, hogy Romániában ugyanezt csinálták. Tehát fenéküszöböt építettek, köveket, és hogy ott nem működött. Uh-huh. De vajon miért nem? Én nem tudom a választ, csak...
Kevesebb a víz ott. Tehát az elő szokott fordulni, hogy a Dunának az alsóbb szakaszán kevesebb víz van. Ott jobban szét is terül a folyó, ez is egy probléma, meg hát el is kell addig jutni a víznek. Hát a Kínában a sárga folyó az például rendszeresen kiszárad, mire eljutna a delta torkolatáig. És akkor az oka ennek egyébként ott az, hogy az öntözésre kiveszik az emberek a vizet, és akkor most van egy ilyen szabályozás, hogy nem szabad annyit öntözni. Tehát amire én szeretnék utalni, hogy a világ itt vergődik a saját túlnépesedése, iparosodás és minden miatt, és hát a felvilágosodás után volt az a hit az emberekben, az emberiségben, hogy itt technikailag mindent meg tudunk oldani. Most pedig az a lélektani helyzet, hogy a világon, nem csak nálunk, hogy hoppá, tehát nem, hogy nem tudjuk leigázni a természetet, meg mérnöki módon nem tudjuk ezeket megoldani, hanem egy ilyen bizonytalansági tényező van, meg egy ilyen tisztelet a természet iránt. De mondjuk ez a tisztelet, ez másfajta, mint az ősembernek a tisztelete, tehát hogy valahogy ilyen szempontból is változik a dolog. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ezek a fenéküszöbb dolgok megoldják-e. Látszik, hogy reménykedünk benne, nem tudjuk, hogy jövőre mennyi víz lesz a Dunában. Nem tudjuk, hogy egész Európával mi a helyzet. A hollandok is, az a legnagyobb vízgyűjtő területe Európának, mert minden folyó oda folyik, de nekik is problémájuk van azzal, hogy most akkor alacsonyabb lett a vízszint, akkor a tenger beáramlik. Szóval szerintem ez is egy ilyen tiszteletet és bizonytalanságérzetet kelt az emberiségben. De utolsó gondolat kicsit olyan, mint hogyha ilyen mérnök ellenes lennék, mert hogy ezek a mérnökök, meg hát a 16 évet is mondtátok, hogy mint hiba, az emberek nem tudnak gondolkodni egy évnél előrébb. Tehát hogy ez az alaphelyzet az emberi természet, mi egyszerűen nem gondolkodunk előre.
Na de kormányzat se.
Ez a jó kérdés, ez a dolog, hogy az emberek nem tudnak, de igen, ugye mégis vannak a felelősen megválasztott döntés azok, akiknek legalább 4 évre kell előre gondolkodni.
Igen, az emberek, ha nem tudnak gondolkodni, akkor azért választanak kormányokat, hogy ők akkor gondolkozzanak.
Hát jó lenne, valamennyire előre tudnának gondolkodni, legalább a kormányok, de tulajdonképpen azt tapasztaljuk, hogy ilyen visszafelé mutogatás van, miközben ugyanolyan késlekedések vannak. Tehát, hogy a 24. órában kezd el mindent a politika is intézni. Ha tudnának előre gondolkodni a politikusok, akkor most a Európa tűzvészeit azt arra hoznának kapacitásokat, és mondjuk nem ukrán-orosz háború lenne, hanem az orosz kiváló tűzoltókat megkérnénk, hogy segítsen tüzet oltani. Tehát nem tudunk előre gondolkodni. De még valamit akartam mondani a mérnökökkel kapcsolatban. Nem vagyok mérnök ellenes, mert apám hűtőtornyokat tervezett az arab országokban, és tulajdonképpen Paksnál is van ilyen lehetőség, úgyhogy utána néztem, hogy az a állami vállalat, amiben ő dolgozott, és a hűtőtornyokat készítették, hogy az létezik-e még, és létezik, sőt, ajánlatokat is tett, hogy milyen alternatív megoldás van. 95%-kal kevesebb vizet használnának hűtőtornyok segítségével ennél az atomerőműnél.
Mert két megjegyzés, hogy ugye a Dunából, amit kiszívnak vizet, azt visszaengedik, csak 10 fokkal melegebben. Igen. Egyrészt, másrészt meg, hogy a hűtőtornyos megoldás a szóba került Paks 2 kapcsán is, mondja a Szódi Attila.
Igen, csak drága.
És hogy ő azt mondja, hogy 100 milliárd forintból ez megoldható, ezzel rácsatlakoznék a gazdasági vonalra, és majd akkor visszatérünk, hogy ez a 6,2 milliárd forint, ez egy tűzoltásra elége, vagy jobb lenne, hogyha egy hosszú távú megoldást találna ki a kormány, illetve hát mihez kell viszonyítani? Az importáram költségéhez, vagy mondjuk a leálló ipar veszteségeihez, vagy a tartós hűtési beruházáshoz, amit előbb említettünk, vagy mihez?
Hát szerintem 6 milliárd forint az nem látható tétel egy költségvetésben. Tehát azért azt látni kell, hogy a magyar költségvetés ilyen 15-20 ezer milliárd forint környéki éves költést tesz a magyar gazdaságban, tehát emiatt igazából ez valóban csak a gyors lépés, tehát gyorsan kellett valamit csinálni, ugye ne felejtsük el, azért reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb jönnek az őszi esők, ez megnyomja majd a Duna vízállását, tehát ebből következően mondjuk egy évig elhalasztjuk a problémát, tehát egy év van még majd arra, hogy egy végleges megoldás vagy végleges megoldás felé ható megoldást találjon a politika. Az egy második kérdés, hogy a maga a Paks a magyar áramellátás szempontjából gyakorlatilag megkerülhetetlen, főleg, hogyha a román erőmű is leáll. Ugyanis az áramrendszerek össze vannak kötve az unió területén, tehát ha a románok nem termelnek áramot, akkor szívják az áramot máshonnan. Na most amíg van naperőmű és működik, tehát mondjuk délután olyan 6 óráig, addig ez többé-kevésbé jól működik, már csak azért is, mert korábban negatív árak voltak a naperem piacon. Azért, mert minden naperőmű egy időben termel Európában, és egy hatalmas túltermelést okoz. A második nagy probléma az a Balkán, mert hogy a Balkán is össze van kötve az Európai Uniós rendszerrel, és mert Szerbiában a vízerőművek viszonylag jelentős súlyt képviselnek, és ott sincs víz, ezért minden nyáron gyakorlatilag Magyarország látja el Szerbiát árammal bizonyos időszakokban. Tehát nem elég, hogy a szokásos szerb hiány megjelenik, hanem most bejött egy román hiány is. A vízerőművek ugye általában Európai Unióban most többé-kevésbé leállnak, vagy nem tudnak működni. És ebből a szempontból a legkritikusabb időszak az a 6 óra utáni időszak, nem ok nélkül azért mondták, hogy 6 és 10 között mindenki próbáljon spórolni, mert ebben az időszakban kell lennének az alaperőművi kapacitások. Na most alaperőmű az lehet egy gázerőmű, meg lehet egy atomerőmű, a nagyon más nincsen, vannak még olajalapú erőművek, de az jobb, hogyha nem használjuk.
Szénerőmű Lengyelországban és Németországban.
Így van.
20-30% is, az esetben bizonyos időszakban 40%-ot is adja a termelésnek a szén.
Így van, amit viszont az Unió be akar tiltani. Tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy az uniós 2035-re tekintő energiastratégia nem számol szenes erőművekkel, vagy zéró kibocsátású szenes erőművekkel számol egész pontosan, amire egyelőre nincsen technológia. Persze lehet, hogy majd addigra a mérnökök megtalálják majd a megoldást, de egyelőre úgy tűnik, hogy kényszer megoldások jönnek, tehát ugye a németek leálltak az atomerőművekről egy darabig, utána mégiscsak engedélyeztek egy picit, hogy azért mégiscsak tudjon menni, mikor már nagyon nagy baj volt. De hát ott sem történtek újabb beruházások az energetikai rendszerben, elkényelmesedett Európa. Tehát mindig abból indultak ki, hogy hát majd Oroszország végtelen energiával rendelkezik, végső esetben majd leszívunk onnan energiát, ha szükség van, ha kell gáz, akkor majd jön ingyen a gáz, ha kell olaj, jön majd az olaj. Csak ugye az ukrán háború ezt az egészet fölülírta. És igazából azért 2022 óta azért nagy változások az uniós energiapolitikában nem történtek, hát pedig ugye nyilvánvalóan részben a beruházások átfutása miatt is, hiszen azért egy erőművi beruházás jellemzően 5-10 év, tehát mire az lemegy, egy ilyen atomerőmű meg inkább 15-20 év.
Az elmúlt időszakban én elkezdtem nézegetni, van az Európai Uniónak egy ilyen oldala, ahol lehet nézni, hogy élőben, hogy éppen mikor, honnét, hova folyik az áram. És akkor, amikor Magyarországon ugye van ez a 5-től 10-ig tartó, vagy 6-tól 9-ig ki hogyan nézi tartó szűk időszak, akkor van, hogyha az áramnak a 60-70%-át is külföldről kapjuk. Van olyan időpillanat, amikor minden honnét folyik be Magyarországra az áram, az összes környező országból. Itt kell hozzátennem, hogy Ukrajnából is.
Persze.
Abból az országból, amelyeknek a legnagyobb atomerőművet, amelyeknek Európa legnagyobb atomerővel le van állítva, például az oroszok azt légébe elfoglalták, illetve ugye az oroszok bombázzák az áram infrastruktúráját is ennek az országnak, most már lassan 5. éve, mert talán a legelején még nem bombázták. Tehát egy olyan ország ad nekünk áramot, nyilván persze 250 euró per kilovattóráért, vagy megavattóráért, mások talán jobbak. Ez mutatja, hogy az elmúlt 16 évben azért mennyire nem sikerült felkészülni ezekre a kihívásokra. És még egy dolgot kiszúrtam, amikor nézegettem ezeket a honnétól folyik az áram dolgokat, hogy azért a legnagyobb mennyiségű áram van, hogy 2000 megawattóra, talán remélem jól mondom a mértékegységet, vagy 2500 is, az Szlovákia irányából jön be, és ezeket tipikusan három helyről veszik a szlovákok, egyrészt saját maguk állítják elő, saját atomerőművükkel és szénerőművükkel. A második legnagyobb, vagy talán a legnagyobb beszállító az Csehország, illetve lengyelországi szénerőmű. Csehországban is egyébként szénerőművek és atomerőművek állítják elő ezt a mennyiségű, ezt a 2500 tegyétek hozzá a mértékegységet, típusú vagy számú energiát. Magyarul akkor, amikor nem működnek a napelemeink, meg a napenergiáink, és ugye nem léteznek ezek a visszatápláló akkumulátoros egységeink, akkor bizony szénre és atomra vagyunk rászorulva, és azokat tipikusan északról, Csehországból és Szlovákiából és Lengyelországból kapjuk, olyan országból, akinek valószínűleg sikerült egy évnél előre gondolkodni ebben a kérdésben, és kialakítottak olyan kapacitásokat, amelyek hát lehetővé teszik, hogy Európának a kicsikét keletebbi része az hát ne fulladjon meg a saját hőségében és a saját problémában. Szóval szerintem az elvi lehetőségét látom arra, hogy lehet egy évnél előbbre gondolkodni, csak valakinek sikerül, valakinek meg nem, és jó. Ez az, ami nem mindegy.
Mondjuk a nézőknek remélem nem jut eszébe, hogy a szlovákok persze ellopták a Dunánkat, mert ugye nem ellopták, hanem gyakorlatilag megállapodtunk velük, hogy erőművet létesítünk közösen.
És nem, aztán, mi nem testettük a saját vállalatot.
Így van, és aztán elbuktunk egy olyan pert, amiben ez
még fizettünk is érte.
És még fizettünk érte. Felvetnék újabb szempontokat talán a beszélgetéshez, hiszen itt hiba vagy vita bontakozott ki arról, hogy Magyar Péter és Ruszin Szendi Romulus miért helikopterrel érkezett a helyszínre, hogy mit gondolunk erről, és erre rácsatlakozott az ellenzéki párt is, meg Tényi István az alapból rácsatlakozott, de hát ezt tudtuk.
Én rövid leszek. Szerintem nekünk itt, akik itt ülnek az asztalnál, jogosan vethettünk föl ilyen kérdéseket, hogy mi a francnak helikopterezik, meg egyáltalán ez az odalátogatásnál is okosabb lesz-e, vagy pedig inkább a hozzáértők jöjjenek Budapestre, és mondják el, hogy mik a lehetőségek, mert de egy sereg ember próbál ebbe belekötni, akinek viszont semmiféle erkölcsi alapja erre nincsen. Tehát itt nekem ezzel van a problémám, hogy a politikában azok a leghangosabbak, akiknek erre nem volna erkölcsi alapja. Mi ezt megkérdezhetnénk, hogy minek helikopterezik?
Én nekem nincsen semmi problémám azzal, hogy Magyar Péter helikopterrel ment megnézni Paksot, és én amellett vagyok egyébként, hogy a politikus menjen oda, nézze meg, és tapogassa meg, szagolja meg, hogyha emberről van szó, hogy állatról, akkor ölelje meg, és szerezzen minél több érzékszervével benyomást arról, amiről neki döntenie kell. Hogyha azt felülről kell nézni, akkor nézze meg felülről. Tehát szerintem ezzel az ég egyet a világon semmi probléma nincs. Ami miatt ez a sztori egyébként előjött, az ugye pont Magyar Péter, ugye, aki minden egyes helikopterezést és minden egyes repülőzést gyilkolt, és mindenféle eszközzel ütött, vágott, ahol tudott, Nyilván ezzel nyert egy választást, nem csak ezzel, de ezzel is nyert egy választást, és ennek van egy olyan következménye, hogy amikor tényleg helikopter, meg tényleg repülőre kell ülni, hát akkor abból adódnak nehézségek. Hát ez, hogy mondjam, cost-benefit analízist gondolom megtették, és arra jutottak a kampány során, hogy érdemes a kampány során ezt gyilkolni, később majd való úgyis megoldjuk. Most a később úgyis megoldjuknak a károkozás részét kell elszenvedni, hát ilyen ez a popszakma.
László, 1,5-2 millió forint a helikopterezés, ugye? Tehát egy út, tudjuk, hogy van 10-valahány ilyen honvédségi helikopter, amely a vízpára ellenére fönn tud maradni, és nem esik le, de hogy akkor ez költség-haszon elemzés szempontjából mit jelent?
Szerintem semmit. Tehát ez egy politikai kérdés, nem gondolom.
Köszönjük szépen, mehetünk de haza. Igen.
Van ennek egy másik olvasata, ugye ennek a helikoptereknek menniük kell. Tehát ugye van egy gyakorlási idejük. Na most, hogy a felesleges gyakorlási időben megy, tehát csak azért megy föl, hogy gyakoroljon, akkor tulajdonképpen legalább hasznosan töltik a ilyen értelemben ezt a levegőben levő időtartamot, amit kötelező megtenni. Ugye maguknak a pilótáknak is kötelező valahány órát folyamatosan gyakorlatban lenni, hiszen ugye egy éles helyzet, akkor nem lehetnek, hogy nem találom a gombot, tehát ugye nyilvánvalóan Ez egy ilyen szempontból így is úgy is fölmerülő költség, most így merült föl a költség, nem úgy merült föl. A másik, hogy azért ne keverjük össze a Szijjártó, Orbán féle magárepülők, külföldről bérelünk repülőt, honvédségnek veszünk repülőt, hogy három utat megtegyünk valahova.
És a WC-re is repülővel megyünk.
Így van, tehát hogy azért ne keverjük össze azzal, amikor egy vészhelyzet van, mert tényleg vészhelyzet van Bakson, és a miniszterelnök oda megy, mint ahogy a gyárvíz van, és oda megy az árvíz helyszínre, az egy logikus. Most nem akarom mondani, hogy persze mehetnének a utakon is, és legalább látták, hogy milyen a magyar úthálózat, és akkor mindjárt kicsit másképp gondolkodnánk a vasút, közút viszonyáról. De tény és való, hogy azért a miniszterelnöknek sok dolga van, én azért azt gondolom. Tehát, hogyha ezzel spórol időt arra, hogy más fontos dolgokra is jusson idő, akkor én nekem ezzel semmi bajom nincsen. És korábban sem lett volna, hogyha erre ment volna a pénz, nem pedig arra, hogy luxus repülőutakkal extra stábokat viszünk valahova nyaralni.
Misi, egy gyors napirend után itt, jó? Mert csak azért, hogy lejártunk, de az első rész, de azért még mindenképp mondd el.
Most mondjam, vagy?
Most.
Ezzel abszolút egyetértek, és pont ezt akartam mondani, Andráshoz képest még egyen hátrébb lépnék, hogy ugye ez az egész helikopterezés, meg luxus utazásos dolog nem lenne, ha nem lett volna Rogán Antal, meg Szijjártó Péter, és stb. És én egyébként azzal maximálisan egyetértek, hogyha a miniszterelnöknek egy nagyon komoly döntést kell meghozni, vagy a stábjának egy olyan döntést, ami az egész országot érinti, akkor igen, menjen föl, hogyha neki az kell a döntéshez, hogy menjen föl helikopter, akkor menjen föl. Tehát erre igazán ne sajnáljuk a pénzt, amire sajnálhatjuk az, hogyha mondjuk valaki esküvőre megy például, és hogyha...
Vannak fontos esküvők is.
És vannak fontos esküvők is, igen. Szóval én azt gondolom, hogyha én mondjuk írok egy regényt, és akkor most itt sumák módon egy ingyen reklámot ide betolok, hogy a következő regényemet írom, és én is ugyanezt csinálom meg, hogy fogom magam, beülök az autóba, és akkor elmegyek egy helyszínre, ahol majd valamit látok, és ami alapján majd oda el tudom helyezni a szereplőt, és hogy a családom azt mondja, hogy most miért használtam el egy fél tank benzint, azért, mert annélkül nem tudtam volna megtenni. Szerintem helyesen tette Magyar Péter és a stábja.
A következő részben Orbán Viktor hallgatásáról és Baka András megválasztásáról lesz szó. Már amennyiben az augusztus 19-i dátum milyen szempontból felvethető, hiszen közben van még egy alkotmánybírósági döntés is, amit péntek délben nem ismerünk. És ahogy ígértem, ugye Orbán Viktor mintegy két hete nem reagál érdemben az újabb kormányzati és közjogi fejleményekre, hogyha önök tudják, hogy ott volt ma délelőtt Pakson, akkor valószínűleg meg is szólal, tehát ez úgy lesz érdekes, hogy ugye akkor már az adás idejében ismerünk legalább egy Orbán Viktor mondatot, de érdekes, hogy a miniszterelnök hát vagy kipiheni a hosszú 16 évet, vagy valami másról van szó.
Hát ugye kicsikét olyan a miniszterelnök, mint a nyuszi, akin van sapka, vagy nincs sapka, ugye, hogyha beszél, akkor az a baj, hogyha nem beszél, akkor az a baj. Én a magam részéről az elmúlt 16 évet így egyfajta horizontba állítva, én azt gondolom, hogy számomra az a jobb, hogyha nem beszél. És hogy én ezzel így teljesen rendben vagyok most. Nem mondom azt, hogy sose beszéljem majd valamikor, de most egy kis csönd abból az irányból szerintem tökre helyén való.
Hát most a elmúlt 16 évet lehet, hogy ki kell pihenni Orbán Viktornak, de azért egy kicsit nem csak őt, hanem az egész szervezetét teszi hiteltelenné az, hogy ugye túlsványosan még meghirdeti az ellenállást, és aztán utána gyakorlatilag azóta nem hallottunk róla.
Hát ő ellenállhat attól még.
Azt értem. Csak hogyha nélküle zajlik a történelem, akkor lehet, hogy a saját pártját fogja ezzel leírni.
Igen. Ugye, ahogy egy rúgóra jár az agyunk a szerkesztő úrra, mert hogy ő is a passzív rezisztenciára utal. Tehát van a történelemben olyan, amikor ez vezet eredményre.
De ez nem a passzív rezisztencia, tehát a passzív rezisztencia az egy ellenállás, csak ugye nem cselekvéssel ellenállás, de most Orbán Viktor nem tudjuk, hogy ellenáll-e, mert eltűnt.
Hát de mondjuk most két mondat jut eszembe, az egyik az, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, de az a kormányzásra volt igaz. Most már lehet, hogy más szabályok vannak, nem, Péter?
Hát nagyon nehéz helyzet lenne, hogyha oda menne erre a tárgyalásra, mert akkor az együttműködési szándékáról tennet adunk bizonságot, hogy vannak olyan helyzetek, amikor együtt tudok működni, de ezzel meg kioltaná azt a harcos attitűdjét, vagy homlokzatát, amit fel akar építeni. Tehát neki itt ebben a helyzetben nincs megoldása. Mi akkor járunk jól?
Csapda van?
Csapdában van, akkor járunk jól, hogyha nem megy oda.
Miközben egyébként ugye a ma reggeli poszt szerint, ami tegnap reggel lesz, Magyar Péter hiányolja Tiborcz István, Orbán Győző hozzájárulását a kövekhez, ugye a kavicsokhoz, és ez nem történik meg, de ezzel, hogyha oda menne, akkor talán elvenné ennek az élét.
Viszont van, aki hozzájárul, tehát olyanról is tudunk. Úgyhogy ezek mind magas labdák, amiket lecsap Magyar Péter, tehát hogy ő ezt politikai oldalról is meglovagolja.
És ez még egy magas labda, ugye Torockai tegnap bejelentett, hogy egy hét szabadságra megy, tehát másik, és a gyermekeivel, úgyhogy egy másik ellenzéki pártnak a legfőbb vezetője sem tud részt venni, vagy nem fog akarni részt venni ezen az eseményen. Szóval ez egy ilyen
De mi van, ha híja haza, és akkor megszakítja a szabadságot?
Ki fog derülni, mi ezt még nem tudjuk, de a drága tévénézők már tudni.
Mondjuk ásotthalomról ugye nehéz úgy menni Szabira, hogy fölfelé megyek Paksra, aztán kimegyek oldalra, vagy lefelé.
Hát ha csak tengerre. Nem Erdélybe megy.
Ha csak nem Erdély.
Az ugye a szokás.
De onnan nincs kitiltva?
Szerintem az egy másik országon itt ki van tiltva, egyel odébb az Ukrajna, azt hiszem. De ennyire szorosan nem követem az pártelnök úr kitiltási rezsimjét.
Aha. Jó. Akkor nézzük azt, hogy a héten mégiscsak fontos közjogi események történtek, hiszen elvileg, de jure, de jure, van egy új államfőnk, aki még nem lépett hivatalba.
Soron következik Magyarország köztársasági elnökének titkos szavazással történő választása. Az érvényes szavazatok száma 146. Ebből igen szavazatok száma 140, nem szavazatok száma 6.
Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Az előttünk álló feladat egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell. Ahol a törvény megsértésének gyanúja fennáll, ott az állami szerveknek kötelességük eljárni, a bűnösséget pedig a bíróságoknak kell megállapítaniuk. Egy dolgot azonban biztosan nem tehetünk, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra.
Hadd javassam be a nézőket és a stúdióban ülőket egy személyes véleménybe, mert azzal a felvetéssel, ami most következik, én mélyen nem értek egyet, mert nagyon tisztán Bak Andrást ügyvédként is számos konferencián hallottam az ő fejtegetéseit még az előző rendszerben. Szóval, hogy ez a felvetés arról szól, hogy vajon a köztársasági elnök jelölésben meghirdetett széles társadalmi részvételhez képest Baka András kiválasztása mennyiben szolgálja ezeket a szempontokat, illetve hogy az ő személye az vajon megfelele annak az elvnek, hogy vajon pártokon átívelő megoldás szülessen az átmeneti időszakra, miközben egyébként a meghirdetett beszéd, és ez a másik oldal, ami hozzám közelebb áll, a meghirdetett beszédben nem volt tetten érhető a pártosság vagy az elfogultság. Szerintem ez.
Hát szerintem ezt még nem tudjuk, hogy meg fog-e ennek felelni.
Tudjuk?
Nem tudjuk.
Ja, nem tudjuk.
Nem tudjuk. Nem tudjuk még, tehát az augusztus 19-ét követően fogjuk megtudni, hogy ennek meg tud-e felelni. Tehát,
ja, értem.
Hogy mondjuk a kétharmad meghosszabbított keze lesz, remélem, hogy nem. Tehát nagyon remélem, hogy nem. Vagy pedig tényleg a fék lesz a szónak abban az értelmében, amiben a köztársasági elnöknek kellene lenni. Ugye nagyon sok helyen olvastam, meg sok beszélgetésben is elhangzott, hogy vajon Baka András tud-e majd nemet mondani? De én szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy tud-e kezdeményezni, tud-e igent mondani, le tudja ültetni válság esetén mondjuk a pártokat, ahogyan ugye most a Forsthofer Ágnes is megpróbálta. Tehát én szerintem ez sokkal, sokkal fontosabb, és ez az, ami majd ki fog derülni.
Hát szerintem megvan a bizalom iránt a társadalom többsége részéről.
És azok van, akik ismerik őt.
Meg hát egyébként is a Tisza párt választhatott volna olyan valakit, aki a Tisza párt közül jött, és hát a Baka nem közülük jött.
Azért mondom, bocsánat Péter, mert van ilyen mérés, hogy alig ismertebb, mint azok a fideszes politikusok, akiket mondjuk az András akár simán bukott politikusoknak is nevezhet.
Nagyon ritkán.
Nagyon ritkán, amikor egyébként olyan összefüggésbe kerülnek elő.
Mindenesetre hallani ilyen lelkesedő a hangokat arról, hogy milyen fantasztikus volt ez a beszéd. Szerintem ez egy normális beszéd volt, hogy nem kéne hasra esnünk, csak annyira elszoktunk attól, hogy egy köztársasági elnök normális legyen. Ugye, mert tulajdonképpen a krumplilevestől eljutottunk a borsó főzelékig, így és most pedig úgy...
Te most személyekre utalsz?
Hát igen, a Kádár rendszer ugye a krumplileves legyen igen. Krumplileves, és akkor eljutottunk a borsó főzelékig, szóval ezek tulajdonképpen ilyen infantilis megközelítése egy társam szociológiának. Ehhez képest ugye nagyon jó, hogy visszakaptuk a köztársasági elnökünket. Mert most úgy visszakaptuk egy kicsit a parlamentünket, volt egy ilyen érzésem nekem április 12-én, most van egy olyan érzésem, hogy visszakaptuk a köztársasági elnökünket.
Ha csatlakozzak rá arra, amit mondasz, mert a legmesszebb menőkig egyetértek veled, hogy szerintem sem volt ez egy különleges beszéd, és én is olvastam meg, hallottam ezeket az áradozó nyilatkozatokat elrúlni, ezzel nem értek egyet, de ez egy normális, átlagos beszéd volt, nem különbözött semmiben ahhoz képest, mint amit mondott volna bárki, sőt mondott a múltban bárki, akinek voltak a köztársasági elnökkel szemben elvárásai, hogy mit várunk egy köztársasági elnöktől. Ő nagyjából azt megismételte. Ezzel szerintem ő két dolgot ért el, és ennek a normalitása vagy hétköznapisága szerintem azért fontos, mert ezzel szerintem elkezdi lerakni annak az alapjait, hogy ő mindenkinek a köztársasági elnöke, hiszen egy tök átlagos beszédet mondott, és hogyha valaki átlagosat mond, akkor az természetesen mindenkié, ez az átlagnak egyfajta definíciója. Kettő, ami az igazán fontos ebben, hogy ki mondta. Mert hogyha ezt a beszédet te mondod el, vagy én mondom el, annak nincsen nagy jelentősége, mert ezt a beszédet már nagyon sokan elmondták előtte. De hogyha ezt egy megválasztott, és még nem hivatalban lévő, de már megválasztott köztársasági elnök mondja el, akkor hirtelen elkezd ennek a történetnek súlya lenni, a normalitásával, a hétköznapiságával, a mindenkinek való megfelelési vágyával. Szóval innét nézve szerintem ez az egyszerűségében egy maga módján zseniális beszéd volt, nem kiemelkedő, de az egyszerűségével arató beszéd volt.
Hát igen, de azt se felejtsük el, bocsánat, hogy ugye elvileg ő egy ideiglenes köztársasági elnök, nyilván nem ez a jogi titulusa, de hogy ő csak addig tölti be ezt a posztot, ameddig
hát most ezt tudjuk.
Lesz olyan alkotmánymódosítás, amiben majd közvetlenül...
Erre mindjárt rátérünk, mert ugye az Alkotmánybíróság is túl van egy napon, a mai állás szerint, amikor ugye 10-12 órát tárgyalt valamiről, amiről egyébként igen szűk a mozgástere. De László, hadd kérdezzem meg, ugye itt felvetődött, hogy lesz-e képessége összehívni a pártokat az elnöknek, de volt a beszédében egy érdekes pont, ez a kiszolgáltatottak, elesettek védelmének a felvállalása. Ugye ilyen szempontból eddig hiány volt. Tehát az elnöki megtestesíti a nemzet egységét funkció vagy feladatkör, az úgy hiányzott a horgászás és a golyóstól mögül.
Hát sőt, ugye az egész eddigi 16 év egy elitista megközelítést tartalmazott, ahol pont a legkiszolgáltatottabbak, a legelesettebbek estek ki ebből a körből, kivétel a választás előtti 2 hónap, amikor ingyen fát adunk, krumplit adunk, csirkét adunk mellé, tápot, de csak 2 hónapra.
Illetve állandó jelleggel Ferihegyen, hogy családbarát ez a kormány.
Igen, a családbarát intézkedések nem vitathatók, hogy bizonyos családoknak kedveztek, az más kérdés, hogy más családoknak meg nem kedveztek. Ugye, ahogy a rossz nyelvek mondták, egy nagyon szűk családi körnek nagyon jól ment ebben a 16 évben, a családok túlnyomó része süllyedt le, és ebből az a legfurcsább, hogy például a 3 gyermekesek, amik ugye a leginkább emblematikus intézkedéscsomag volt, hogy mindig a 3 gyerek, meg a 3 gyerek, meg a 3 gyerek, hát pont ott lehetett látni, hogy ott például a 3 gyerekesek szakadtak nagyon szét. Mert az a 3 gyerekes, aki minimál béren van, vagy még azon se, annak a családi adókedvezmény, vagy most már adómentesség, hát nyilván jóval kevesebbet hoz, mint annak, aki havonta mondjuk 5 vagy 6 milliót keres. És azért ez a szétszakadás nagyon látszott, már pedig a gyerek-gyerek. Tehát mindegy, hogy melyik családban nőtt bele, annak ugyanúgy ennie kell, ugyanúgy oktatni kéne, ugyanúgy kéne megteremteni a kilábalás lehetőségét, tehát ebből a szegény vagy elesett sorból való kitörést. És hát erre jellemzően inkább a szőnyeg alá söprés volt a jellemző. Hát emlékezzünk rá, hogy a legutolsó időszakban a teljes hazai hátrányos helyzetű településeket úgy, ahogy van, rátestálták a Mátrai Szeretetszolgálatra, oldja meg. Kapott rá 300 milliárd forint EU-s forrást 7 évre, és kapott mellé 300 települést. Na most hát nyilvánvalóan azért belátható, hogy egy darab szervezet nem fogja megoldani ezt a problémát, de ki van pipálva. Nem a mi feladatunk, vagy a hajléktalan kezelés ugyanígy. Nem a mi dolgunk már, hiszen mi, mint kormány, ezt már megoldottuk, mert odaadtuk valakinek.
De ez nagyon érdekes, hogy például amikor kitört az ukrajnai háború, akkor civil szervezetek mentek a határ mellé, és őket létrehoztak egy közös bázist, őket gyorsan elsöpörték onnan, hogy akkor most átveszi a helyét a kormány, és pont ellentétes hatás működött, mint amit most ugye említ. Azt akartam igazából megkérdezni, hogy vajon az a megoldás, ami ugye a 3 gyerekes családokat szétszakítja, hogyha lett volna alkotmánybíráskodás tartalmi értelemben, akkor mennyire akadt volna fenn a rostán, hiszen az egy olyan intézkedés, ami az adópolitikának az igazságossága körébe értelmezhető, de mégsem biztos, hogy ez alkotmány ellenes lett volna, hogyha az alkotmánybíróságnak nem nyesték volna le az összes végtagját.
Hát sőt, biztos nem. Ugye egy adópolitika. Adópolitika az mindig egy...
Na de diszkriminatív adópolitika ugyanazon társadalmi csoportok között jelentősen diszkriminál jövedelem szempontból.
De nem direktben. Tehát nem azt mondja, hogy én direkt adok ennek, annak meg nem adok, hanem azt mondja, hogy mindenkire egységes szabályként adok, aminek az a következménye, hogy egyesek nagyon jól járnak, mások meg nagyon rosszul.
A Magyar Alkotmánybíróság a nőknek a 40 éves adókedvezményét is nem találta diszkriminatívnak, pedig ott egyértelműen van egy nemi diszkrimináció törvény szövegében magában, és ez nem következett be. Tehát innét nézve az eddigiek alapján szerintem az Alkotmánybíróság erre legyintett volna.
Én is még egy tartalmilag hozzászólnék ehhez a beszédhez, mert azt nem mondtam. Ugye egy köztársasági elnök nagyon könnyen tud általános bölcsességeket mondani, például az, hogy ne legyen bosszú, de legyen igazságtétel. Hát ezt konkretizálni viszont baromi nehéz, ugye, mert nincs elég kapacitás az igazságtételre, és egyébként az egész motort a bosszú hajtja, tehát hogy másképp működik a valóság, mint amit ő kijelent, de ő megteheti.
Hogy nagyon népszerű lenne, hogyha azt felvetném, hogy Bak András jelölése is egy ilyen gesztus, de szerintem éppen nem, mert ugye azt a normalitást, ami azt feltételezi, hogy valaki úgy működik, mint egy legfelsőbb bíróság, azt ugye a Fidesz nem tűrte, és átnevezte az egészet. És a Fidesz borította meg a normalitást, ami miatt Baka András kényszerült Strasbourgba elmenni a saját ügyében.
Igen, hát értelmezhetjük szerintem egy fricskaként is Baka András
én sem
bosszúnak gondolom egyébként, és ebben maximálisan egyetértek, hogy persze lehet ilyen szép szavakat mondani, csak abban a tehát hogy nem lesz könnyű dolga Baka Andrásnak mondjuk lecsitítani az embereket, amikor nagyjából április közepe óta az emberek arra vágynak, hogy suhogjon a giotin.
Ja, és a másik, ami viszont pozitívan emelnék ki, és te is felvetetted, hogy van egy szolidáris viszony az egész társadalomhoz, hogy még külön kiemelte, hogy az állam feladata az is, hogy az idősek értelmesen tölthessék el az életüknek ezt a részét, tehát hogy be lehet csatornázni őket hasznosan. Ezt még senkitől nem hallottam, politikustól sem, miközben tényleg ez az állam feladata, különösen egy öregedő társadalomban.
De hogy mennyire lesz Baka Andrásnak lehetősége ugye arra, hogy ezeket a céljait megvalósítsa, vagy programpontjait tettekre váltsa, azt ugye nagymértékben befolyásolhatja, hogy az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvény módosításáról, milyen furcsa is, hogy már eltelt csomó hónap, és mindig alaptörvényezünk, mit mond majd, ugye? Azt tudjuk, hogy az Alkotmánybíróságnak nagyon szűk a mozgástere.
Hát meg ugye mikor mondja? Mert hogyha az Alkotmánybíróságnak van egy kis humorérzéke, és nem az az elsődleges jellemzője az Alkotmánybíróságnak, de hogyha van, akkor ezt a döntést 19. vagy 20. után hozza meg, amiben még nehezebb, hogyha olyan döntés hoz, akkor képes még nehezebb helyzetbe hozni Bakát és a teljes magyar politikai elitet, úgyhogy én kíváncsi várom, de eltűnik az bele, a tévénézők nézik a mi kis műsorunkat, addig már megszületik a döntés, szóval nem tudom, mi a helyzet. De igen, az Alkotmánybíróságnak ugye itt, ugye egyszer már az Alkotmánybíróság belassult ebben a történetben, tehát ugye már döntetett volna egyszer, és azt mondta, hogy ő nem dönt, mert érintettség okán ebben nem mer a kérdésben állást foglalni. Tehát már egyszer nyuszi volt az Alkotmánybíróság, talán a saját helyét, meg a saját szereplőik azok féltették magukat ebben a történetben. Bíztak abba, hogy őket nem fogják eltávolítani az Alkotmánybíróságból. Ugye ez a helyzet most már a 17. alkotmány módosítása egy kicsikét megváltozott. Nem tudom, hogy hozhatnak-e saját magukról döntést az alkotmánybírók. Én sem vagyok jogász, veled ellentétben, aki ugye természetesen jogász vagy. Én nem tudom megítélni, hogy jogos volt-e az a...
Itt sem olyan természetes. Igen.
Jogos volt-e az a nyullá válni, vagy nem volt jogos nyullá válni akkor? És jogos lesz az esetben most nyullá válni, vagy nem lesz jogos, azt nem tudom eldönteni.
Nem tudom, hogy érdemes beleképzelni ebben a Tisza döntésben, vagy Tisza kormány döntésben azt, hogy megosztják az Alkotmánybíróságot azzal, hogy ugye különböző csoportokat képeznek benne, hogy kinek mikor jár le a mandátum, és szakad ki.
Szerintem ez nem kérdés, szerintem ez egyértelmű, ezt kimondtan célnak gondolom. Aha. Tehát én ebben biztos vagyok benne, hogy ez cél, sőt én azt se zárom ki, hogy ott van kommunikáció az Alkotmánybíróság egyes tagjai és a politikai döntéshozatali szféra között.
De ne felejtsük, hogy Sonnevent Pál úgy dönt ebben a kérdésben, hogy az ő helye is tulajdonképpen meg van kérdőjelezve.
Hát meg
az új alkotmánybírósági tag, bocsánat, csak ezt hozzáteszem.
Hát meg azt hiszem, jól emlékszem, három másik, akinek ugye jelen pillanatban függőben van a helye. Igen. Egy, aki már ugye elment, ugye Hende,
Csaba,
aki már elment, ugye összes többi, akit, ők még lógnak jelen pillanatban. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, és azt gondolom, hogy valószínűleg jogi tankönyvben fognak születni erről a helyzetről, de biztos vagyok benne, hogy itt van egy politikai nyomásgyakorlás és megosztásra való szándék, és hát nyilvánvalóan, aki azt szeretné, hogy maradjon továbbra alkotmánybíró, ő neki ez átfut a fejébe, hogy a döntés erről is szól, hogy vajon maradhatok-e tovább alkotmánybíró, míg azok, akiket már az Alkotmánybíróság lényegébe kitett, csak még ott vannak, ők is azért nem tudnak ettől a helyzettől függetlenedve dönteni szerintem. Szóval ez egy politikailag is jogi és nagyon érdekes játék.
László, láttam bólogat, amikor felvetettem ezt a kérdést.
Hát, mint közgazdász nem nagyon értek a ilyen értelmű alkotmányjoghoz, de úgy azért érzésre a választás előtt is fölvetődött az, hogy lehet az egész alkotmánybíróságot ki kellett volna csapni. És helyette létrehozni egy teljesen új alkotmánybíróságot, a kérdés akkor most nem állna fönn. Ugye a kormányzat másképp döntött, tehát eldöntötte, hogy valóban megosztja az alkotmánybíróságot, néhánynak visszavonja a mandátumát. Ugye objektív okokra hivatkozva, de
ez egy erőteljes jakobinus álláspont.
Hát, hogy mondjam, a rendszerváltozásokat ritkán szokták jogi keretek között végrehajtani, vagy az előző jogi keretek
sikerült.
Között.
Nekünk sikerült.
Hát az előző jogi kereteket azért átírtuk közben, ugye ne felejtsük el, tehát ugye az előző kormányzat tevékeny részvételével, ugye az utolsó még szocialista parlament hozta meg a törvényeket, amik lehetővé tették, hogy jogilag átmenet ez működjön. Na most ezt az előző parlamenttől nem volt elvárható, hogy a saját magának majd későbbiekben korlátokat állítson, sőt, hát ugye arról volt szó, hogy még jobban megerősíteni a meglevő státusokat, amikor már 12 évre választottak valakit, már visszavonhatatlan mandátumokat kapott, ami azért legyünk őszintén, az se túl jogállami, hogy csak azért módosítok egy törvényt, hogy bizonyos személyeknek még 4 évig hatalomban maradjon, vagy előrehozom a mandátumát, hogy újra indulhasson, ugye lerövidítem, és akkor még kap 6 évet, hogy működhessen tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ha az jogállami volt, akkor ez még inkább az.
Jó, a következő részben beszélünk az országgyűlésben kirobbant vitáról, ugye hogy lehet megemlékezni az áldozatokról méltóság teljesen, és a formális jog hangoztatása egy ilyen helyzetben az olyan elfogadható-e? Jövünk. És miközben itt az adást felvesszük, aközben jön a hír, hogy Orbán Viktor nem megy el Paksra, mert nem szeretne biodíszletté válni egy kampányban. Szolid mosolyat nyugtázzák a vendégek. Nem?
Igen.
Hát ez fájdalmas lesz a magyar családok számára.
Mert mondjuk Paks és a biodíszlet, ott azért van egy ilyen konnotáció, amit nem biztos, mindenki szeretne, de igen.
Jó, hát az szerintem Orbán Viktorral az volt a legkevesebb probléma, hogy nem tudta fején találni a szöget.
Kétségtelen.
Igen. És a másik hír, hogy ugye az Alkotmánybíróság környékéről származó információ közleményben annyi, hogy a KEKVÁK, vagyis a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyében a panaszt elutasították, a többi kérdéssel pedig nem foglalkoztak. 14 órát tud úgy vitezni az Alkotmánybíróság, hogy a saját ügyükben egyáltalán nem döntenek. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép.
Hát a nyuszi az elugrott újra, amiről az előző részben beszéltünk. Minimális információnk, úgyhogy mélyebben nem kommentálnám, de szívesen megtenném majd egy héttel később.
A nyuszi és a sapka?
Nyuszi és a sapka, hogy az Alkotmánybíróság háromszögében mi történt.
Értem. Jó, szóval akkor itt tartunk, és akkor nézzük azt, hogy a héten az országgyűlésben mi okozott leginkább felzördülést, vagy azt se tudjuk, hogy kiabálást, vagy csak egy indulatos odaszólást, de minden esetre nézzük.
Házszabály sértése hivatkozva nem állt fel a Mi Hazánk frakciója az országgyűlés hétfői ülésén, mikor Gyöngyös István a Tisza képviselőjének felszólalása után a Tisza párt, a Fidesz és a KDNP képviselő is egy perces néma felállással emlékeztek a roma holokauszt áldozataira. Magyar Péter ezek után arról beszélt, nem maradhat szó nélkül, hogy a Mi Hazánk ülve maradt, amikor roma honfitársainkra emlékezünk. Torockai László erre úgy reagált, hogy szerinte házszabálysértés történt, mert előre jelezni kellett volna, hogy néma felállás is lesz a képviselői felszólalás után. Úgy fogalmazott, hogy minden honfitárs, minden embertárs esetében, akit megöltek, meghurcoltak, fejet hajtanak és elítélik a népirtást is. A Tisza azonban szerinte felrúgott egy megállapodást, hogy képviselő nem kérhet ilyet felszólalás közben.
Ez olyan, mintha egy foci meccsen, ugye a csapatok azért nem lennének hajlandók gyászszünetre, mert nem a megfelelő pillanatban fújna a játékvezető a sípjába, vagy mondjuk emlékezzünk erre a vitára, amikor a Black Lives Matter-nek az emlékére, vagyis azon eset, ami kiváltotta ezt a mozgalmat, ugye féltérre ereszkedtek a játékosok mindig a meccs előtt, és itt Magyarországon elindult egy mozgalom a szurkolók körében. Azóta se értem, hogy miért, hogy ez hogy fordulhat elő, és egyébként Gulácsi Péter mit képzel magáról, hogy ő is letérdel, és egyébként a Premier League-be focizó Dárdai Pál is letérdelt, Nogdácu, ugye? És hogy egyébként is mit képzelnek a magyar játékosok?
Én ezt egy kicsit másnak látom.
Igen?
Ezt a
csak nekem jutott eszembe, bocsánat.
De oké, én értettem a hasonlatot. Okay. Viszont én szerintem ez tökéletszerűtlen, amit a Rockai László mondott. Tehát, hogyha megnézi valaki ezt a felvételt, Tehát, hogyha őnekik ez meglepő volt ott hirtelen, mert ugye nem volt előre bejelentve, hogy igen, ilyen történik, akkor most ott ilyen telepatikusan megbeszélték hirtelen, hogy most ezért nem állunk föl. Én szerintem ez teljesen életszerűtlen.
Egy frakciónak egy rugóra járhat az anya.
Ja, az lehet. Viszont ez az egy rugóra járhat az anya, én inkább ilyen gyermeki én állapotot látok benne. Tehát amikor a rossz gyerekek az osztályban mindent elkövetnek, tök mindegy, hogy a tanár mennyire fogja őket megszidni vagy megbüntetni, de akkor is felhívják magukra a figyelmet. Hát ez a Mi Hazánk mozgalom esetében szerintem ez pusztán annyi, hogy különben elfelejtik őket, vagy nem lesz szavazójuk. Tehát én szerintem...
Miközben egyébként nő a népszerűség.
Hát biztosan így van. Nem akarnám megmondani a Mi Hazánk mozgalomnak, hogy mit kellett volna csinálni, de én azt gondolom, hogy a felnőtt én állapot az pedig az, hogy jó, ilyenkor fölállunk, hiszen fejet hajtunk a roma holokauszt áldozatai előtt, és utána viszont szóvá tesszük a gyerekek. Azért ez ne legyen így.
Van egy szabály azért, amit elmondhatunk itt, és ez pedig az, hogy az ember nem a szabályokért van, hanem a szabályok vannak az emberért, és aki nem tudja megugorni ezt a különbséget, az rendkívül merev. És ha elhisszük azt, hogy ez nem egy politikai oldalról jövő ügyeskedés volt, hogy mi sose fogunk fejet hajtani cigányok előtt, és akkor ezzel szavazatokat szerzünk. Tehát ha elhisszük azt, én nem hiszem el, mert szerintem erről van szó, akkor van egy másik dolog, ez a merev szabályokhoz való ragaszkodás, ez tényleg jellemzi egyébként a Mi Hazánk szavazótáborát. Tehát nem véletlenül szeretnek masírozni, felvonulgatni a szélső jobboldali szervezetek, mert hihetetlenül vágynak a rendre. A rendre és a szabályokra, mert egyfelől van egy szeretetészség bennük, ami miatt muszáj valamilyen közösséghez tartozni, másfelől azt várják, hogy a dolgok a szabályok által ilyen zárt gondolkodás a pszichológia szerint a szélső jobboldaliak, meg egyébként a szélső balnak is a jellegzetessége, és ezért érzek ebben valamiféle teli találatot a torockai részéről, hogy annak a közösségnek, amelyik mindenképpen rendpárti, meg egy kicsit rasszista is, azért valljuk be, ez a megnyilvánulás, ez megfelelő volt. Másfelől meg mostantól fogva szerintem veszíteni fog azért a népszerűségén a torockai, mert kiiratkozott gyakorlatilag ezzel, meg a cigány gyerekeknek a korábbi kivonulás, ezzel a két dologgal, hát most már hiába mondja azt, hogy ő minden életet tisztel, hát ez ki hiszi el neki?
Hát meg ugye a Pride ellenes megnyilatkozásról sem mennék el, vagy amellett sem mennék el, ami szintén arról szól, hogy azért ott bizonyos társadalmi csoportokban neki érdemi problémáik vannak. Lehet, hogy így van a szabályokhoz való ragaszkodás, sőt bizonyára így van a szabályokhoz való ragaszkodás a szélső jobboldali politikusok, illetve társadalmi csoportok esetében, de szerintem itt mégsem erről van szó. Szerintem ők itt kerestek egy kibúvót, hogy kimondhassák azt, amit ki akarnak mondani, valami más ürügy kapcsán, valami más ürügyet találva hozzá.
De mit akartak kimondani?
Hát az ők is rasszista agendájukat akarták megjeleníteni.
Én is ezt állítottam, hogy nem hiszem, hogy ez lenne igazából, a rasszizmus van a háttérben eléggé vastagon, és épp ezért nem is gondolom azt, hogy bármilyen szempontból hiteles ennek az ellenkezőjének a kommunikálása. Mellesleg azt ne vonjuk kétségbe, hogy ez nem volt egy bátor dolog a részéről. Azért próbáltam elképzelni ezt a helyzetet, hogy körülöttem mindenki föláll, ráadásul, hogy egy erkölcsi témában, és véletlenül pont élőben hallgattam a cigány politikusnak a beszédét, kifejezetten magas színvonalú beszéd volt, és meghatotta az embert, és tiszteletet parancsolt, és tulajdonképpen magával ragadó volt, úgyhogy nem véletlenül tapsolták meg, és nem véletlenül lett spontán ez a fölállás és fejethajtás. Tehát egy ilyen közeggel szemben ellenállni, hát az, tehát azt nem mondanám, hogy torockai gyáva. Azt mondanám, hogy rasszista, meg buta. Ezt a kettőt állítanám.
Ez más,
mennyivel jobb?
amit mondtál, azzal párhuzamban, én szerintem ez valóban áll a párhuzam. Tehát ahogy a B-közép az nem szereti, hogyha kiállnak a négerek, a nem tudom én, a melegek, vagy bárkinek a jogaiért, ugyanolyan rendpárti logika alapján is lehet mondani, mert valójában olyan szabályt követnek, ami az ő szabályuk, hogy legyünk őszintén, nem arról van szó, hogy itt a általános társadalmi szabályokat akarja elfogadni, hanem ő akarja megmondani, hogy mik legyenek azok a szabályok, amelyeket majd mindenki más is tartson be. Tehát ugye ez a fő probléma azért ezekkel a szélső jobboldali, vagy akár szélső baloldali pártokkal, hogy ők neki van egy szabályrendszerük, amit helyesnek gondolnak, igaznak gondolnak, na most a kettő együtt ez már probléma, és ezért meggyőződéssel vallják, és ez a legrosszabb. Na most visszatérünk ugye erre a cigány holokausztra, azért ne felejtsük el, hogy 50 évig, vagy akár 80 évig erről nem volt szó. Tehát még a zsidó holokausztról még azért úgy elvétve, de azért még a Kádár rendszerben is volt szó, időnként megemlékeztek így fű alatt, vagy valahogy. Ez a téma nem merült föl, ez a rendszerváltás után kezdődött, amikor felvetődött az is, hogy hát azért nem csak ők voltak, akiket elvittek politikai szereplőket is egyébként nem mellékesen, de hogy nagyon sok romát így akarták romátlanítani, vagy cigánytalanítani a magyar társadalmat, és ebben azért egész tevékeny részes adott, ugyanúgy a csendőrség, ugyanúgy az állami hivatalnokok, tehát ilyen értelemben egy állami üldöztetés volt pont ugyanúgy, ahogy a zsidók esetében, csak a zsidók esetében látványosabb volt, meg ki kell rakni még a sárga csillagot is előtte. A romáknak nem volt ilyen, hogy csillagot kellett volna viselni őket, csak begyűjtötték azért, mert ránéztek, és azt mondták, hogy a roma. És akkor elvitték, és azért a túlélési arány náluk is rendkívül alacsony volt azért ebben a közegben. Tehát az, hogy ez a téma egyáltalán megjelent, az utóbbi mondjuk 15-20 évnek az eredménye, ebben azért pozitív eredménye. És én teljesen egyetértek itt a nekem balrább levőkkel, hogy valójában egy mélyen rasszista pártról beszélünk, akinek az előzménye azért a MIÉP, azért ne felejtsük el, hogy ezért szépen az átalakulások során MIÉP, Jobbik, Mi Hazánk, hát ez teljesen egyértelmű, és mindegyik vonulatban benne volt a zsidó ellenesség, benne volt a cigány ellenesség, benne volt általában a liberális jogoknak a valamilyen tekintetben az elvetése, és ha mi azt mondjuk, hogy rendpárti, de hát legyünk őszintén, nem rendpárti, egy diktatúrapárti elgondolások vannak. A rend az egy más kérdés, tehát mindenki szeretné, hogy rend legyen. Mindenki szeretné, ha a politikusok betartanák a szabályokat, ugye az elővégig erről beszélünk. Az előző 16 év pont arról szólt, hogy hozunk szabályokat neked, én meg eltérek ettől, mert én nekem különleges vagyok, nekem lehet. Nekem lehet lopni, nekem lehet megcsapolni az állami kasszát, neked nem lehet. Tehát ha te 2 forintot valamit elloptál, akkor te mész a dutyiba, én elloptam 6 milliárdot, és akkor még kitüntetést is kapok érte, mert jól csináltam. Tehát, és amikor arról van szó, hogy ezt el akarjuk, vagy az ott esetben a kormányokat ezt el akarja törölni, akkor most akkor ez nem jogállami, meg jogállami, vagy ilyen, vagy olyan, akkor legyünk tisztességesek az átlag szavazóval szemben. Az átlag szavazó azt szeretné, hogy rend lenne. És a rendbe beletartozik az is, hogy aki vétett a rend ellen, azokat valamilyen módon megbüntetik. És akik nyilvánvalóan vétettek, már pedig ugye azért én szerintem nincs nagy ellenállás a magyar társadalomban az iránt, hogy ha felsorolnánk 8 nevet, akkor mind a 8-ra azt mondja, hogy igen, ezek loptak, akkor ezeket nem ártana, hogyha előbb-utóbb azért valóban mondjuk bíróság eljárások következik. Persze bíróság fogja kimondani, mert nyilván bizonyítani is kell, hogy itt a lopás az valóban jogszerűtlen volt. Vagy a furcsa, hogy lehet jogosan is lopni, hogyha egyébként mindenki segíti a lopást, akkor ugye egy idő után jogos lesz a lopás. Akkor nem a lopót rakjuk elsőnek a börtönben, hanem aki engedte, hogy ez a lopás megtörténjen, majd utána az összejátszás sikerül bizonyítani, akkor mehet ő is. Na de hát ez egy idő, és ugye a társadalom meg nincs ideje. Tehát a társadalom láthatóan 16 év után gyors eredményeket szeretne látni, és most akkor nagyon eltértem a témától, tehát visszatérve a dologra. Tehát én azt gondolom, hogy itt a rendpártiság valójában egy teljesen más fogalom, mint amit mi értünk a rend alatt.
Hogy mondjam azt, hogy rendpártiság és rendpártiság között is van különbség, mert egy bíróság például figyelembe vesz enyhítő körülményeket, egy Mi Hazánkos ilyesmit nem lát. Tehát az egyszerűen nincs meg a szem előtt. Tehát van különbség rendpártiság és rendpártiság között.
Szintén az országgyűléshez kötődik, hogy a költségvetés azt kommunikálja a kormány, hogy jelentősen javuló helyzetbe került azáltal, hogy sikerült ugye a kiadási oldalt visszanyesni 900 valahány milliárd forinttal. Az a kérdés, és akkor ezt egybevonnám az zuglói irodaház ügyével, hogy vajon ez a törekvés, hogy ugye a kiadás csökkentés megvalósuljon, meg az adó, egy picit emelkedett az adóbevételek száma, hogy ez azt mutatja, hogy ez egy sikeres válságkezelés, vagy ez csepp a tengerbe, és többre van volna szükség gyorsabban?
Ugye az a probléma, hogy nem látjuk, hogy mi van mögötte. Tehát amit látunk, az az, hogy a minisztériumok nem működnek, ugye még mindig ott tartunk, hogy még helyettes államtitkárokat varázsolunk valahonnan elő a kalapból, még mindig nem tudják igazából az államigazgatás szereplői, hogy mi a dolguk, mert hiszen még mindig képlékeny minden, ezért nincs költés. Hát ha nincs, aki aláírjon, akkor nem lesz elköltve a pénz.
Az a szerencsénk, hogy nincs költés.
Hát bizonyos, hát ebben az adatban leginkább ez látszik.
Hát leállt az állam nagyjából.
Leállt az állam, leálltak a beruházások, hiszen nem tudhatjuk, hogy lopott, hogy lopni akartak abból a szerződésből, vagy sem. Tehát az új jóváhagyó már nem hagyja jóvá a teljesítéseket, mert megvárja, hogy akkor mi lesz itt ebből a különböző szerződéseknek a sorsa. Ebben az irodaszerződés ugyanígy beletartozik, de sok más is. Ezért mindenki vár. A kivárás az azt jelenti, hogy nem költünk. Ha nem költünk, javul a költségvetés helyzete, de attól még a szükségletek megmaradnak. Tehát attól előbb-utóbb majd költés lesz, és a pénzügyminiszter úr, ha jól értem, pont ezt mondta, hogy később ezek majd elő fognak jönni. Tehát
legalábbis egy részük nyilván.
Egy részük előjön, tehát, és hát nyilván persze a kommunikációs szerződések valószínűleg nem jönnek elő, de hát ebben az értelemben valóban csepp a tengerben, egy jó nagy csepp azért, de azért még mindig nem a legnagyobb tételek. Ennél az iroda sokkal jelentősebb. És itt az irodánál azért az megint csak fölvetődik egy kérdés, hogy a Bayer szerződését fölmondjuk, de például a Budapart szerződését nem mondjuk föl. Pedig az ugyanebben a körben volt, ahol az állam teljesen feleslegesen vesz ingatlant, majd meglévő ingatlanokból kiköltözteti az állami szerveket kényszerből, mert nem akartak elmenni, akik kényszerből kiköltözteti. Lásd a PM-et, beköltöztetjük a várba, most már nem a várba mentem, mert zuglói irodakomplexumba. Kiürült a PM épülete, nem tudunk vele mit csinálni. A várban levő PM épület ott áll üresen, nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát miközben az egyik oldalról bőven szórtuk a pénzt, hogy újabb irodákat hozzunk létre az államigazgatásnak, a másik oldalban irodákat vettünk ugyanannak a szereplőnek. Tehát ez jól láthatóan kicsit ellentmondásos. Na most az, hogy ha ezeket a szerződéseket fölmondja az állam, valóban sokat lesz spórolni, hát ugye ez az egész ingatlan, mondjuk így Panama, az 700 milliárd forint körül állt volna meg a végén. Ugye ebből egy 300 milliárd, ugye a Bayer-féle irodaház. De hát azért legyünk őszinték, ezeknek a vizsgálata még el se kezdődött valójában. Tehát már a mélyreható vizsgálata, hogy milyen indok volt emellett, volt-e objektív oka ennek, mert ugye mindig arra hivatkoztak, hogy majd olcsóbb lett működtetni a irodákat, csak ugye amikor valaki közgazdász, akkor a hosszú távú összes költséget nézi, nem csak az, hogy most lehet, hogy energiára kevesebbet fordítunk, ugyanakkor a megvételnek hát most 5% fölött van a magyar állampapírhozam, tehát azért ne felejtsük el ennek a pénznek, mivel ez hitelből ment, vagy államadósságból ment, ennek van egy 5,5% körüli éves költsége. Uh-huh. Most kérdés, hogy egyáltalán hoz-e valaha is annyit a megtakarítás, mint csak a kamat, és akkor hol van még a törlesztés?
Egy mondatra van időm.
Sőt, tovább megyek, az egyik kedves szakértő kiszámolta, interneten láttam, hogy annyiba került az a zuglói irodakomplexum, ami a Burj Khalifa, a világ legnagyobb épülete, és lehet arról vitatkozni, hogy mennyire szép, de biztos, hogy mennyire nagyobb a turisztikai értéke, meg minden egyéb vonzás értéke, mint annak a egyébként szerintem magában nem feltétlenül ronda irodaháznak, amire úgy tűnik, hogy egyébként valójában semmi szüksége, hogy ezt egyébként levezetted.
Hát ennyi fért bele a mai szombat esti adásba. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy itt voltak, és jönnek máskor is. Önöknek a figyelmet, mi itt leszünk augusztusban mindenképpen, és akkor hát úgy vágunk bele a szeptemberbe, hogy már csomó kérdésre választ kapunk. Remélhetően viszont.